estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Úton vagyok Budapestre, és a kocsiból jön az adás. Egy kis probléma talán lesz, amikor Ausztriából átmegyünk Magyarországra, és elképzelhető, hogy akkor egy-két percre leesik az internet, és akkor újra fogom indítani. No, tehát remélem, hogy túlélünk ezt is, és nem kell újra indítani. No, kedd este mindig haszi történeteket szoktunk mesélni, pláne most, amikor Purim előtti napon vagyunk, holnap este van Purim, és benne hápa hó, minden megfordult jóra, akkor nézzünk meg szinte nagyon különleges történeteket, ami kicsit közelebb, időben egy kicsit közelebb hozzánk. Ugye a Purim az körülbelül 2500 évvel ezelőtt volt, és ami most egy ilyen haszi történeteket fogunk átvenni, ami 200 és 100 évvel ezelőtti történetek. Az első történet úgy szól, hogy a Meik Rebbéről van szó. Eltűnt az a sor. Nem tudom. Jó. A valamelyik haszid mester utazik, és egyszer csak egy ember a lovas kocsia előtt megáll. Természetesen a kocsis gyorsan megállt, és az illető, a falusi zsidó azt mondta, Rebbe, segíts! Miről van szó? Erre azt mondta, képzelünk el, én már évek óta vagyok az, aki a helyi földes úrtól bérlem a helyi kocsmát, és az a baj, hogy az évek során egyre több az adóságom, és nem tudom fizetni az éves bérleti díjat. És most azt mondta nekem, ha nem fizettem ki, akkor börtönbe fogja rakni engem is, az egész családom is, és ismerünk már a többi történetből, ezek képesek voltak. Erre addig, és addig marad az ember börtönbe, ameddig nem lett kifizetve az adósága, sajnos valamikor, ha nem volt elég gyors, akkor közben meghaltak ott a börtönben, hát ilyenek voltak a körülmények. A cádik, a haszid mester nem gondolt sokat, gyorsan tett be a kezét a zsebében, és adott neki pénz. Erre azt mondja a falusi zsidó, nem, Rebbe, nem erről van szó, én nem jöttem a Rebbenak a pénzért. Én jöttem az áldásért. Tudni kell, hogy sok ezer talán rubel, nem tudom, sok ezer az adóság, szóval ez nem fog segíteni, Rebbe ad nekem egy kis pénzt, de amire szükség van az, hogy legyen egy áldás. Azt mondja a Rebbe neki, figyelj, hát akar is, itt van egy kis pénz, és akkor ez egy ilyen előleg lehet, egy első törlesztése az adóságnak, és utána majd fogsz fizetni a többet, azt mondja Rebbe, nem. A Rebbe ad nekem olyasmit, amit én nem kértem, azt kérem, hogy a Rebbe adja nekem egy áldás, áldja meg engem, hogy az egész dolognak legyen jó vége. A Rebbe csendben elgondolkodott, csukott szemmel gondolkodott, és az illető nézte, várta a Rebbenak az áldását, Erre azt mondja neki, a végén azt mondja neki a Rebbe, ilyen felébredt a gondolataiból, azt mondja neki a Rebbe, láttam, hogy te egy különleges ember vagy, nem is akarsz elfogadni pénzt, csak egy isteni áldás. Elmondom neked egy furcsa történet, ami történt velem nem régen. És kezdi mondani. Azt mondja a Rebbe, egy pár héttel ezelőtt meg lettem hívva egy nagyobb hovet, tiszteletre méltó zsidó, hogy jöjjek, én legyek az eskető rabbi a fia esküvőn. Az elején egyik oldalra nem akartam nemet mondani egy ilyen hovet, tiszteletre méltó zsidó, de a másik oldalról gondoltam arra, hogy mennyi idő fog elmenni, ha elfogadom ezt a felkérést. A végén elfogadtam, nem akartam nemet mondani, de az volt a feltételem, hogy rögtön, ahogy vége van az esküvőnek, akkor, nem az esküvőnek, ez is szertartásnak, az esketésnek, akkor rögtön elmegyek, hazajövök. A vőlegének az apja ezt elfogadta, megértette, és megígérte azt is, hogy ő gondoskodni fog, érte, hogy legyen ott egy lovaskocsi, ami hozni, vinni fog engem időben, úgy, hogy minden gyorsan menjen. Hát igen, mondja Rebbe, egy dolog megbeszélni a dolgokat, és más dolog végrehajtani. Ahogy vége lett az esküvői szertartásnak a hüpe alatt, akkor rögtön a két szülő kérte tőle, maradjak egy kicsit, legalább egy kis lehájémat mondja. Ő mondja, mond, jó, maradtam. Egyszer csak megjelenik a vőlegén, és azt mondja a Rebbe, könnyek voltak a szemében, azt mondta a Rebbe, jaj, vegyen rész ebben a micva lakomán, az én esküvőmen, mosson kezdett, egyen velem a kenyeret és minden. Hát, ismerünk, hogy a Midrás azt mondja, hosszon doimele mellek, hát a vőlegén olyan, mint a király. Hát, királynak nem lehet nemet mondani, jó, kezet mostam, és részt vettem az étkezésen. No. Amikor már akartam asztali áldást elmondani és elhagyni az esküvőt, egyszer csak a vőlegének a barátjai előálltak egy ilyen kicsit vicces előadás, előadtak egy történetet. Hát, ha most megyek el, akkor ez természetesen sértő. Rájuk, akkor már ott kellett maradnom. Miről szólt ez az előadás? Az előadás azt játszottak el, hogy van egy zsidó, aki a határnál vagyunk már? Két perc. Jó, még egyszer mondom, hogy nagyon remélem, hogy nem fog megszakadni az adást. Ha igen, akkor újra fogom indítani két perccel később az adás, de még egyszer mondom, nagyon remélem, nem fog megszakadni. Na, szóval az előadás, amit ők előadtak, eljátszottak, ez az, hogy van egy zsidó bérlője a földes úrnak, és nem tudja fizetni a bérleti díjat, a földes úr pedig kérte a bíróságtól, hogy engedjenek meg, hogy ezt a zsidó bérlőt foglaljon el, vagy vegye őt át, mint rabszolga. Mint rabszolga. Ez volt a földes úrnak a mondása, a követelése. A zsidó azt mondta, figyel nekem, ez egy rossz üzlet volt nekem, és az egész dolog ez egy tévedés volt, és nem is érvényes lenne az egész. No, így mentek az alperes és a felperes közötti vita ment, és én ott ülök, és már nagyon sajnálom az időt, hogy mikor lesz már vége ennek az egész, mikor lesz már vége ennek az egész szegény zsidó, és kér, úgy tűnik, hogy most visszakapcsolta magát. Köszönöm a türelmet. Akkor folytatjunk. És akkor mindenki fordult hozzám, és azt mondta, hogy no, mit gondolok én? Ott áll a szegény zsidó, és kér kártérítés. Mondom neki, most tudok neki nemet mondani? Erre rögtön akkor azt mondtam, hogy igaz, ha a földes úrnak kártérítést is kell fizetni. Na, vége volt a játéknak, én hazajöttem. Na, erre hazafelé gondolkodtam, mennyi idő ment el a semmiért, és nem értettem, miért történt mindez. Ez mind az Apti híres haszid mester volt. És erre most mondja neki az Apti Rebbe ennek a földes, a bérlőnek. Az most, amikor te idejöttél, és ezt kértél, és hallom majd, miről van szó, akkor eszembe jutott, lehet, hogy tényleg erről van szó. Azért kellett ott lennem, és azért kellett ítéletet hozni, mert, és részt venni az egészben, mert ez a te javadra fog szolgálni. És ezért kívánom neked, hogy azt az ítéletet, amit hoztam ott, az teljesüljen nálad. És amikor a Rebbe befejezte ezt a történetet, akkor úgy tűnt, hogy ez a falusi zsidó nagyon örült az egésznek, és nagyon hálás volt az egész történetnek, és hazament. Közben otthon van egy nagy feszültség, mert az egész család, mindenki arra készült, hogy most baj lesz, mert pénz nincs, és akkor mi lesz itt? Mindjárt mennek a börtönbe. Közben hazajön a családfő, jól érzi magát, boldog. Mindenki kérdezi, miért vagy te olyan boldog? Van pénzed? Nem. És féltek, hogy talán megbolondult a nagy bajban. Erre a családfő mesélte, hogy volt az Apti Rebénél, és a Rebe mit mondott neki, milyen áldást kapott. Új, mindenki értette. Még mielőtt befejezte mesélni a történetet, már hallottak, hogy valaki kopog az ajtóban. És ki az? Maga a földes úr. Mondja a bérlő, de van nekünk még egy pár nap? Mi van? Erre azt mondja a földes úr, hagyjál most az adóságot. Az semmi. Az tekints semmisnek. Én egy fontosabb ügy miatt jöttem hozzád, szeretnék veled beszélni négy szem közt. Jó, mennek egy másik szobában, és azt mondja a földes úr ezt a következő hihetetlen történetet. Azt mondja, hogy képzeld el, pár évvel ezelőtt valami büntetőügyben bekeveredtem. Húzódott a per ellenem, és most tegnap kijött az ítélet, és és azt sajnos kaptam, elítéltek engem 7 év börtönre. Most. Te nagyon jól tudod, hogy nekem nincs családom. Egyedül élek. És sokat gondolkodtam, kinek tudok adni, kinek tudom hagyni. Kire tudom hagyni az én vagyonomat, hogy ameddig börtönben leszek, ő fogja őrizni engem. És arra a konklúzióra jöttem, hogy te vagy a legjobb ember. Te vagy a legalkalmasabb ember, becsületes és egyenes, és ezért szeretném, hogy te legyél a felelős a vagyonom ért, ameddig nem vagyok. Ha egy tragédia lesz, és nem fogok hazajönni, meg fogok halni a börtönbe, akkor a végrendeletembe azt írtam, hogy te vagy az örökösöm. Mert semmiképpen nem szeretném azt, hogy mivel nincs gyerekem, akkor ez az állam, aki meghurcolt engem, és bebörtönözött engem, az állam legyen a... hogy az állam legyen az örökösöm. Egy pár perc múlva, és itt van a végrendeletem, tessék nálad, legyen nálad egy példány belőle. És ezzel búcsúzott, és hihetetlen, hogy megfordult az egész történet, hogy még nem, egy pár perccel ezelőtt még mindenki félt, hogy mi lesz a földes úr, ha a földes úr megjelenik, és most már annyira megfordult. És tényleg elment a földes úr, soha több nem jött vissza, és lényegében az lett, hogy tényleg kártérítést fizetett, mert az egész vagyona az került az egész vagyona került a falusi zsidóhoz, ahogy ebben mondta, ez a kártérítés. A következő történet vagy Ukrajnában, vagy Lengyelországban, Sárigrádban. Ez a városnak a neve, Sárigrád. Sárigrádban mindenki nagyon büszke volt a hitközségi vezetőkre, mert két különleges vezető volt. Az egyik a rabbi, és a másik a rosokol, a hitközségi elnök. A rabbi az Reblipe volt, ez volt a neve. Nagy tudású ember, az egész Talmudot, az egész Shulchan Aruchot, a törvénykönyvet nagyon jól tudta. Jöttek hozzá kérdések messzi városok és országokról, küldtek neki kérdéseket, és küldtek neki felkérések arra is, hogy jöjjön át, legyen náluk rabbinak, vállaljon a rabiságot a városban. De ő nagyon jól érezte magát Sárigrádban, és ott ismerte az embereket, volt nyugalma, tudott tanulni, és akkor jól érezte magát. A Rasakol, a hitközségi elnök, az pedig Zámbul volt. Ő is egy nagy tudású ember volt, és azon kívül, hogy ő gazdag volt, bölcs is, akkor nagyon-nagyon igazi jó vezető volt, és minden tökéletesen működött. Hát, egy kis probléma volt, hogy a rabbi és a rabbi és a Rasakol, az elnök nem mindig egyetértettek dolgokban, és egy kicsit a problémának az volt az oka, hogy Reblipe a rabbi egy kicsit valamikor képes volt nagyon mérgeslen, hirtelen haragú, és ez nem volt jó. És ilyenkor aki a legjobban megviselte a helyzetet, az a Fremel volt a Shamesz, és a Shamesnek hallgatnia kell a rabira, és ugyanakkor a Shamesnek hallgatnia kell a rasakorra, az elnökre. Csak valamikor ellent mondtak egymásnak, nem volt az nagyon kellemes. Volt egy érdekes szokás Sárigrádban, hogy Shabesz reggel, mielőtt kezdődött az ima, akkor a Shamesz jött a rabihoz, szólt neki, hogy az ima mindjárt fog kezdeni, jöjjön el. Jöjjön már a zsinagógába. Ugyanis gondolom én, hogy nem akartak, hogy a rabbi várjon, és akkor ameddig készen lesznek, hogy kezdjen az imát, és ezért inkább azt csináltak, hogy szólnak, jön a Shamesz, mikor jöjjön a rabbi. Igen ám, de az egyik Shabesz reggel az, akkor Bzán Volara Sokol, az elnöknek a fiának az esküvére készültek, és a szokás az, hogy az előző szombaton felhívnak a tórához, dobálnak rá cukorkákat, utána van egy nagy kidús, szóval is volt sok vendég, és rengeteg tennivaló volt, és Bzán Volara mondta Vremnak, mert menjen így, menjen oda, csinál azt, és egyszer csak ebben a nagy felfordulásban a Vreml elfelejtett elmenni, szólni a rabinak. A rabi otthon van, vár. Végén az a konklúzió jutott, hogy ki van zárva, még nem kezdődött az ima. Ezek szerint nem szóltak neki, és fogta magát, és elment a zsinagógában. Mikor eljön, megérkezik a zsinagógon, azt látja, hogy már régen kezdődött az ima, és hol tartanak már? Már a smánál tartanak, ami azt hiszem, majdnem befejeztek már a reggeli imát, már az Amidá előtt tartanak. Hú, és akkor látta a Vremot. No, hogy? Hát, Vremot rámutatott a rosakorra, a bzánvara, ő a hibás, ezért felejtettem el. És mi van, nem tudsz megtisztelni a rabit, a tóra tudóst? És erre a rabbi olyan mérges lett, és egy pofont adott a Vremlnek, a Shamesznek. Ez egy súlyos dolog volt a rabitól, mindenki észrevette, és ez borzasztó rossz dolog volt. A rabbi is rögtön észrevette, milyen nagy hibát követett el, és erre gyorsan odament a Shameshez, és azt mondta neki, elnézést, bocsánatot kért. Jó, folytatódik az ima, és felhívnak a rabit a tórához, és épp melyik részt olvasnak fel neki, a Mózes második könyvének Smat heti szakaszban, ahol Mózes azt mondja, Rosso, lama szakere echo, miért emeltel a kezedet, és megütettel a fele barátot? És úgy tűnt, hogy aki felolvasta a tórát, egy-két másodpercre megállt, mert akarta, hogy a rabbi értse meg az üzenetet. De nem biztos, hogy így történt, legalább a rabbi úgy érezte. Hát, ahogy vége volt az imának, a rabbi általában szokott várni, mindenki átmenjen ott, és... mindenki átmenjen ott, és mondja nekik, hogy Shabesz is minden. Most a rabbi nem várt egy percig se, rögtön hazament, nem is jött a zsinagógába Minchára és Márivra, és rögtön Shabesz után ő egy hászid volt, a Ruzsini Rebbenak a híve volt, és elment a Ruzsini Rebbehez. Hát, eljött a Rebbehez, és mesélt a Rebbenek az egész történetet. hogy mennyire fáj neki az egész helyzet, hanem nagyon erősen válaszolt neki, azt mondja, pont azért, mert te tudod, hogy hirtelen haragú vagy, ezért még jobban kellett volna, kell mindig vigyázni, hogy nem történ ilyesmit. Azért kezet emeltél egy másik zsidóról, egy szegény zsidó, egy Chameszra, ez borzasztó. Hát, ha akarsz rendben hozni a helyzetet, amit elrontottál, akkor azt mondom neki, mit kell csinálni. El kell menned Galútban, számüzetésben. És addig maradni számüzetésben, ameddig kapsz egy régi jel, hogy vége van. Mit jelent ez a Galút? A Galút azt jelenti, hogy képzelünk el, hogy ez a Reb Lipe, a nagy tudású, nagy rabbi Reb Lipe be fog öltözni, fel fog venni ilyen nagyon egyszerű, szegény ruhát, senkinek nem fog elmondani, hogy kicsoda, hanem azt a benyomást fogja kelteni, hogy ő csak egy egyszerű, szegény ember, és koldus lesz. Úgy, hogy nem is marad egy helyen, hanem egy városból városig. És ez pedig ez egy ilyen bűnhödése lesz, addig, ameddig nem jön az isteni jel, hogy vége van. Jó. Ezt mondta Ruzsini Rebbe neki, hogy ezt csináljon. Ezt ő elfogadta, hazajött, búcsúzott a családjától, és eltűnt. Elutazott egy messzi, messzi helyre, és azon a környéken járt, és koldult, és nem volt csak ennivalója, kis víz, egy kis ez. Hát, de hát ez volt az ő bűnhedése azért, mert kezet emelt egy szegény Chameszra. Hát, ez nem volt könnyű, és a rabbi teljesen megváltozott. Sovány lett, összehúzódott, eddig egy ilyen magas ember volt, most pedig egy ilyen összehúzódott, és természetesen a ruhája egyre szegényebb volt. Senki nem lett volna képes felismerni, hogy itt a Sárigradi rabiról van szó. Így múlt el egy év, és még egy év, és Reb Lipe még mindig vár, hogy mikor fog érkezni az isteni jel, hogy vége van ennek. De még mindig nincs jel. A végen 3 év után már borzasztóan hiányzott neki a családja és minden. Erre elindult vissza Sárigrád irányában, és állandóan imádkozik, Isten már végre küldje neki jelet, hogy vége van. No, pont 4 év volt, amikor megérkezik Sárigrádba. Mindenki, aki emlékezett a rabbira a jó, békés időben, nem volt képes ráismerni, ki ez a szegény ember itt. Sovány, kicsi, szegény ember, aki itt megérkezik, bejött a zsinagógában, odaült a kályha mellett, és kész. Péntek este, Reb Lipe megállt, beállt a sorban, mert ilyenkor a Chameszt szokott elhelyezni a szegényeket különböző házakban. Te menj el ehhez a családhoz, te menj el ehhez a családhoz, mint vennék. A Chameszt-nek jó tapasztalata volt, és ő még egy szegény emberen is tudott, képes volt átlátni, hogy miről van szó itt. Arról van szó, hogy egy egyszerű ember, vagy nagy tudású, ha nagy tudású, akkor elhelyezte olyan helyen, ahol a házigazda is van tudása, és tudnak egy kicsit szót váltani. Ebben az esetben a Vremel, a Chameszt ránéz Reb Lipere, azt mondja, ó, ez egy nagy tudású emberről van szó, elküldte őt kihez? Elküldte őt Reb Zandvilhez, a Rasha Kolhoz, ahogy mondtunk, hogy Reb Zandvil is egy nagy tudású ember volt. Jó, lement a péntek esti vacsora, órákon keresztül tartott, nagyon kellemes volt, és ha mindenki már megy aludni, a házigazda Reb Zandvil felkéri a vendéget, Reb Lipa talán nem akarsz itt aludni, Reb Lipa szívesen elfogadta, jobb itt aludni, mint a zsinagógában egy falpadon. Sábesz reggel mindenki készül zsinagógába menni, egyszer csak nagy balhé kitört Reb Zandvil otthonában. Mi történt? A gyöngy lánca, a házi asszonak a gyöngy lánca eltűnt. Keresnek itt, keresnek ott, senki nem találja. Ott volt egy takarítónő, nem zsidó takarítónő, aki rámutatott, tessék, itt van egy vendég, aki itt aludt, talán ő a tolvaj. Erre Reb Zandvil oda megy a vendéget, és azt mondja neki, mondd, nem tudod, hogy hol van ez a gyöngy lánc? Nyaklánc? Azt mondja, természetesen nem. Hát, talán nem akarsz egy kicsit jobban megnézni a zsebedben, talán véletlenül becsúszott oda. És közben megérkezik a Vremel, és a Vremel van a Csámesz, mindenki ránéz, és mondja neki a Reb Zandvil, miért küldtél te ide nekem egy tolvaj? Hú, a Vremel most a hibás, ami miatt ide küldte Reb Lipet, és kiderült, hogy ez a vendég, ez a szegény vendég, ő a tolvaj, legalább ez a gyanú szerint. És erre a Vremel oda megy a szegény emberhez, azt mondja, gyorsan, add vissza a nyakláncot, de nagyon gyorsan. De hát szigorúan mondta neki, de hát az nem volt elég, és erre adott neki egy nagy pofont. A vendég védekezik, és azt mondja, nem tudom, mit akarsz tőlem, nem én vagyok a hibás, én nem vettem el semmit, és közben a Vremel már megint felemeli a kezét, és akar adni a szegény vendégnek még egy pofont. Ebben a másodpercben Reb Lipa hirtelen kihúzta magát, és azt mondta, elég, a Vremel, már visszaadtam nekem azt az egy pofont, egy elég, kettő nem jár nekem, és ez az isteni jel, hogy itt vége van. És hirtelen, hogy a rabbi kihúzta magát, és hogy olyan szigorúan mondta, hirtelen mindenki ráismert rá, hogy ez a magas Reb Lipa, és ez a hangja, azt mondja, igaz, volt-e tartozásom, és most ki lett ez fizetve, visszakaptam, emiatt már 4 éve vagy a Galutban, de most ez lejárt. Hirtelen a Samasz is, és a Rasha Reb Zandvil látogat, itt van Reb Lipa, és most mindenki emlékezett a történetet, rögtön Sábasz után eltűnt, és soha nem is került elő. És erre most a Vremel gyorsan levett a cipőjét, és nagyon fájt neki, hogy így pofont adott a rabbinak, és kért bocsánatot, és Reb Zandvil is könnyek a szemében odament a rabihoz, és megölölte, és sajnálta, hogy gyanúsította őt, hogy a lopásra, És erre azt mondja Reb Zalman Volosekhol, azt mondja, mindig tudtunk, a mi rabbink, nagyon nagy tudás, nagyon nagy tudása van a Tórában. Most pedig azt is tudunk, de mi rabbink egy nagyon nagy szádék. Hogy képzelünk el, mindezt vállalta, mert elismerte, hogy hibázott. Még azon a Sábesz már Reb Lippel visszaült a rabbi trónján. Szerintem még egy történet itt belefér. Ez egy lengyelországi történet, és van egy Reb Gershon. Reb Gershon ez egy istenfélő haszid ember, akinek van egy boltja, egy közértje a városban, jól megy a bolt, meg tud élni belőle, el tudja látni a családját. Már 30 éve, hogy tartja ezt a boltot. A bolt az valahol a centrumban, a város közepén van, és minden szép, és minden jó. Nagyon-nagyon becsületes volt Reb Gershon, és minden pénzből, amit ő keresett, a felét szokta adományozni a hitközség jóvára. Úgy az emberek azt mondták, érdemes vásárolni Reb Gershonnál, egyenesen ezzel cedokot adsz, adakozol a hitközség jóvára. És abban az időben ez egy jó, nagy jólét volt, és sok zsidó jó módon lett, gazdag is lett, és nagyon szép házak, jöttek fel azon a környéken, kertekkel, minden, gyönyörű szép volt. A probléma az volt, hogy rengeteg azok közül, a jómódú zsidó kereskedők közül, akik meggazdagadtak, hát nem tudtak igazán jól kezelni ezt a gazdagságot. Kezdtek a nem zsidó életfolytát követni, eltávolodtak a zsidóságtól, és elég nagy káosz jött a városba. Most ott volt az egyik, aki a textillel foglalkozott, és ő is egy ilyen volt, aki eltávolodott a zsidóságból, és nagyon fájt neki, hogy mit keres itt ez a Reb Gershon. Mert lényegében én akarta, hogy tűnjen el onnan, és akkor idézőjelben tiszta lesz a környék, nem fognak állandóan látni egy ilyen vallásos zsidó, aki emlékeztetni fogja őket a régi zsidóságról, amit akartak elfelejteni. És borzasztóan zavarta, hogy ez a Reb Gershon jelen van. Csak közben láttam, hogy a Tamás barátunk kérdezi, mit történt a gyöngyel. Nem tudom, de egy dolog biztos, hogy nem Reb Lippe ellopta. Azt kiderült. Tudtak, hogy ki lopta el, azt már nem tudom. Szóval, visszatérve a történethez, ez a gazdag textilkereskedő mindenféléket tett Reb Gershon ellen, de Reb Gershon csak nyelte, mit tud csinálni. Egyszer csak úgy döntött ez a gazdag textilkereskedő, elége volt, és az egyik napon ő nyitott egy közértet, szintén egy közértet adta a központban. Hát nem volt ez egyszerű. Az elején az emberek még mindig Az elején az emberek még mindig hűségesen tovább mentek Reb Gersonhoz, de ez nem volt probléma, mert a gazdag textil kereskedőnek elég nagy tőkéje volt, türelmes volt, sőt, azt csinálta, lejjebb és lejjebb vitte az árakat, hogy nem csak az önköltségen adta el, hanem veszített is rajta, de megéri ez. A lényeg az, hogy Reb Gerson, ő el fogja űzni innen. Lassacskán, hát olyan olcsan tudja adni, nagyon sokan átmentek az új közértbe. Voltnak Reb Gersonnak még barátai, akik jöttek hozzá, de egy pár baráttal nem lehet fenntartani a bótot. Hát, és nem csak az, hanem ő mindenféle rossz... Na, elnézést. A barátai próbáltak rajta segíteni, de pár baráttal nem lehet sokat, sok messzire eljutni. A végén már csőd előtt állt Reb Gerson, nem tudott mit csinálni. Erre a barátja azt mondta, hogy utazon az Alexander Rebbehez. Volt egy város, Alexander, és ott élt a Rebbe, Jerachmiel, Israel, Yitzchak, Danziger. Alexander Rebbe fogadta Reb Gersont. Gerson mesélte neki az egész történetet. Rebbe hallgatta a történetet, könnyek jöttek a szeméből. Gerson mesélte a jó időkről, és utána most ezzel a textil kereskedőről, aki minden megtesz a csődbe vigyen őt. Hát a Rebbe elgondolkozott, a végén azt mondja neki, és használta azt a mondatot az Eszter könyvéből, ahol Mordechai azt mondja Eszternek, Revech vátszalá jámöd le Jehudi mi makje máhe, hogy mindenképpen fog jönni az isteni segítséget, de lehet, hogy a másik oldalról. Ezt mondta Rebbe neki, Isten segítsen neked egy másik oldalról, legyen neked sok pár nószed, legyen neked megéletés, úgy bőségesen utaz haza, és megígérem neked, hogy Isten segítségével, hogy minden helyre áll, és továbbra is fogsz tudni adakozni sokat, ahogy korábban. Hát Gerson hazautazik a Rebétől, egy kicsit ilyen vegyes érzelmekkel. Az egyik oldalon megértette, hogy a Rebbe lényegében azt mondta neki, hogy a közértnek vége van. 30 év után a közértnek vége van, és ez fájt neki, és megértette, hogy valami más kell keresni, de nem ebben reménykedett, de ő megértette, hogy a Rebbe megáldotta, hogy fog találni valamit, és jól fog az menni. Erre a Reb azt mondja a Reb Gersonnek, a Reb Gerson még nem ment el, de azt mondja a Reb Gerson a Rebének, igen, kérem a Rebbe, átkozza meg ezt a textil kereskedőt, mondjál egy átkot rajta, hogy így mindenki fogja látni, nem szabad csak itt lejáratni, és tönkretteni egy másik zsidót. A Rebbe, mikor ezt hallotta, teljesen oda volt, azt mondja, mit mondtál? Hogy egy átkot mondjak egy zsidó fölött? Átkot mondjak az Istennek a fiára? Ugye minden zsidó az a zsidó nép, a zsépez tart, a zsidó nép, ez úgy van leírva a Biblia, mint Istennek a fia. Isten őriz, hogyan tehettek én ilyesmit? Biztos vagyok benne, hogy a mély fájdalmat az okozta, hogy ilyesmit mondja, de ki van zárva? Erről Gerson tovább mondja. De hát Rebbe, értse meg, ez egy gonosz ember, aki megtagadta az egész tórát és az egész zsidóságot. Ez egy zsidó. A Rebbe próbálta megnyugtatni a Reb Gersont, és azt mondta neki, figyelj, meg elmondom neked, miről van szó. Minden zsidó hozzá van kapcsolva az Istenhez. 36 legsúlyosabb bűn van a Tórában. És ez kapcsán a Biblia azt a kifejezést használja, karét. Karét a szó szerint azt jelenti, mint az ember átvágja. Lényegében ezekkel a bűnökkel az ember átvágja, és megszakad a kapcsolata Istenen. De 36 ilyen kapcsolat van. Még akkor is, ha rengeteg vétket követett el, de biztos vagyok benne, hogy nem kész az egyik bűn, amire a Tóra azt mondja, a kárét, ez ha valaki készít pontosan olyan olajat, amivel szoktak felkenni a szentét és a királyt, biztos, hogy ezt nem csinálta. Akkor azt, és még egy van. Azt jelenti, hogy a 36-ban még akkor is a 34-et követett el, kettő még mindig van, amivel haza van kapcsolva az Istenhez. Akkor ő még haza van kapcsolva az Istenhez. Ezért hogy kérhetsz olyasmit, hogy mondjak egy átkat fölötte? Hát, jó, de Gerse megértette, hazautazik, és megértette, hogy a boltot fel kell számolni, ezt felszámolta, átállt valami más kereskedésre, rövid idő alatt tényleg nagy áldás jött, nagy siker jött, és tényleg sokat keresett, és újra adott rengeteg dokot mindenkinek, ahogy korábban a hitközségnek és mindenki másnak segített. Az élete végéig azt mondta Reb Gershon, érdemes volt elutazni a Rebéhez. Nem azért, mert a Rebbe megáldatad, újra legyen sikerem, és tényleg azt követem, és az be is következett, hanem az, amit megtanítod, mit jelentett, mit jelent egy zsidó, és mit jelent az, hogy minden zsidót szeretni kell. Érdemes volt szenvedni abban az időszakban, amikor tönkre mentem, és azért, hogy megtanuljak ezt a különleges tanítás, ami egy életre szóló tanítás volt. Köszönöm szépen, elnézést, a mai adás egy kicsit akadozott, de hát az ember úton van, nem tehet róla. Holnap Eszter Pöttye van, reggeltől estig, este 17:00 imádkozunk, esti imát a Vasváriban, a Purim este lesz, körülbelül 6:30 lesz a Megillat Eszter könyvének a felolvasását, mindenkit szeretettel várunk. Csütörtökön reggel 8:00 lesz az ima, a reggeli ima, tóraolvasás, és utána pedig lesz körülbelül 9:00 lesz az Eszter könyvének a felolvasása. Az Eszter könyvének a felolvasásaig lesz közvetítés, a Zoom-on lehet velünk együtt imádkozni. Aztán csütörtökön este 17:00 olvasunk a Megillát újra, valaki nem haladta reggel, és utána lesz a purimi lakoma, ami jó hangulatban, ahogy egy purimi lakomának illik, és ugyanakkor kabbalisztikus magyarázatokat el fogom mondani az Eszter könyvet, mindenkit szeretettel várunk. Holnap este, szerdán este és csütörtökön este nem lesz Facebookos tanítás, a legközelebb Isten segítségével lesz vasárnap este. Akkor boldog Purimot kívánok mindenkinek, viszontlátásra, és köszönöm a részvételt.